49. Munkakutyasport. Schuster Ferenc, aranykoszorús mesterkiképző, többszörös magyar bajnok, négyszeres magyar válogatott. A munkakutyasport, illetve általában a kutyasport a német juhászkutya tenyésztésének kezdetére nyúlik vissza. Eleinte ez még nem őrzővédősport volt, hanem pásztorkutyák szintfelmérése, majd később, Stefanitz kapitány munkássága révén a kutyák használati értékeit is kezdték figyelembe venni. Ezen használati értékek szelektálása során alakult ki a ma kutyasportnak nevezett munkakutyasport tevékenység. Az első versenyeket 1900 körül rendezték meg, az első német bajnokságot pedig tudomásom szerint 1906-ban. A világon a legrangosabb munkakutyasportversenynek a mai napig is a német számít. A tevékenység kidolgozásában a ma is érvényes sztenderdek tekintetében mindmáig Németország az iránymutató. Az első időszakban csak német juhászkutyák, majd az első világháború után másfajta kutyák számára is rendeztek őrzővédő munkakutyaversenyeket. A későbbiekben egészen 1988-ig Európa bajnokságot, míg 1988-tól évente világbajnokságot rendeznek belőle. Körülbelül 20-25 ország nevez be rá, és mintegy 110-120 kutya indul el a megméretetésen, amelyek komoly erőselejtezőkön vívják ki maguknak az indulás jogát. E sport magyarországi története a világháború utáni időszakra tehető. Eleinte nem is inkább a kutyasport, hanem a szolgálati teendők szakszerű ellátása volt a cél. Kotov Olivérnek, a neves szolgálati kutyakiképzőnek és kinológusnak köszönhető a meghonosodása. Lényegében pár év eltéréssel kezdődött el az EBEK munkakutyasportra való kiképzése. Az első versenyeket még csak a szolgálati kutyák részére rendezték meg, majd később a civil szféra is bemutatkozhatott. Ekkoriban több kutyaiskola is alakult. Igazából a II. Világháború után, az 1960-as évek elején kapott lendületet ez a sport. Ekkortól érte reneszánszát Magyarországon. Európai viszonylatban komoly eredményeket értek el a magyar versenyzők. Magyarországon ekkor minden hétvégén rendeztek NB1-es, NB2-es és NB3-as versenyeket is. Minden év végén az egész éven át tartó selejtező sorozatból került ki a legjobb iskola, illetve a magyar bajnok. Ebből a bőséges kínálatból jól profitált a rendőrség is, hiszen nagyon jól képzett német juhászkutya állománnyal rendelkezett az ország. Ez az állapot az 1980-as évek közepéig tartott. Kinyíltak a határok. A kiváló minőségű munkakutyának alkalmas egyedeket jó pénzért elkezdték kivinni az országból. Ekkoriban jött divatba Németországban az az újfajta típusú német juhászkutya, amelyek leszármazottjait most különféle kiállításokon láthatjuk. A magánúton exportált kutyák helyett pedig behozták az ezeket a küllemvonalat képviselő kutyákat, amelyeknek a munkaképessége alig volt értékelhető. Ez a változás alaposan rányomta bélyegét a magyar munkakutyasportra. Az 1990-es évek közepére már alig-alig lehetett komoly szintre alkalmas kutyát találni. Gyakorlatilag onnantól kezdődött az újra fejfejlődése az ilyen irányú, célzatos kutyatenyésztésnek. Ma már elmondhatjuk, hogy az országban van 4-5 olyan tenyésztő, akiknél olyan minőségű kölykök, illetve növendékkutyákat lehet vásárolni, amelyek világviszonylatban is megállják a helyüket, mert munkakutyának születtek. Tehát sikerült visszatérnünk oda, ahol 1970-ben tartottunk. Azoknak a kutyáknak az ősei is munkakutyák voltak. És ami még külön érdekesség, ezek a munkakutyatenyésztőktől való kutyák formájukat, anatómiájukat tekintve is azokat a kutyákat idézik, mint a régmúlt kutyái. Tehát gyakorlatilag a küllem és a munkaképesség elvált egymástól a német juhászkutyánál. Míg a küllemversenyek eredményes szereplői a munkában nem állják meg a helyüket, addig a szolgálati kutyák a küllemversenyeken nem szerezhetnének babérokat maguknak. Mi is az őrzővédő kutyasport? Három fő részből áll, ami a szolgálati érdekeket is követi, nyomkövetés, fegyelmezhetőség és őrzővédő munka. A munkakutyasportnak nagyon fontos része az egyedválasztás, mert ez a sport nem öncélú tevékenység, hanem bizonyos kutyafajták munkaképességének fennmaradását szolgálja. Csak olyan kutyák érhetnek el eredményt benne, amelyek jó adottságokkal születtek, és bizonyos ösztönös adottságaik jóval az átlagosnál magasabb szinten vannak. Ezért akármilyen kutyával nem lehetünk az őrzővédő sportban eredményesek, hiába a legjobb kiképzés is. Az őrzővédő munkakutyasportra különféle fajták alkalmasak, ilyen például a Malinois, a német juhászkutya, a Rottweiler és a Doberman. Ezekben a fajtákban fellelhetünk munkavonalakat, legmarkánsabban a Malinoisnál és a német juhászkutyánál. Ezeknél a tenyésztőknél a munkaképesség esik latba a tenyésztés során. Aki a munkakutyasportban szeretne eredményt elérni, annak egy munkaorientált tenyésztőt kell felkeresni, és tőle kell megpróbálni a kölyköt beszerezni. Ha megvan a tenyésztő, akkor érdemes többször is felkeresni őt, tájékozódni a kutyáiról, milyen munkaképességűek a szülők, ha lehet nézzük meg a szülőket munka közben, és gyűjtsünk be róluk minél több információt. Ha a szülők jól dolgoznak, és úgy látjuk, hogy komoly tenyésztővel van dolgunk, akkor érdemes az almot többször is felkeresni. Először 6-7-es korok körül ajánlatos megnézni a kölyköket. Akkor már azon a fejlettségi fokon vannak, amikor egy jó adottságú kölyök már jelzi zsákmányszerző képességét, és eléggé magabiztos viselkedésű, ami a következőkben nyilvánul meg. Bátran közelít az ember felé, s nem fél a különböző szagoktól. Legoptimálisabb a kiskutya kiválasztásának szempontjából a 8-7-es és a 3 hónapos kora közti időszak. Ekkor a mozgása már stabilizálódik, tökéletesedik a látása, érzékszervei kifejlődtek, és minden külső ingerre behatásra nyitott. Ilyenkor meg kell nézni azt, hogy a kiskutya mennyire magabiztos. Talán ez a legfontosabb keresendő tulajdonsága. A kiskutyákat érdemes kivinni az alomból idegen környezetbe, a kifutó másik részébe, egy másik szobába, és ha ott is ugyanazt a magabiztos élénk viselkedést tapasztaljuk nála, bátran mozog, jár a farka, akkor jó idegrendszerű egyedről van szó. Ezek után már érdemes alaposabban megszemlélni. Következik a kutyában rejlő ösztönös adottságok felderítése, az aportkészség és a zsákmányszerző ösztön megléte. A labdát élénken kergető, majd azt birtokló és védő kölyök viselkedése a legmegfelelőbb. A zsákmányszerző ösztönt egy spárgára kötött bőrdarabbal vagy kitömött zoknival is ellenőrizhetjük. Az alomtagjainak a húzott tárgyra rá kell rontaniuk, azt meg kell ragadniuk, és elkezdődhet azzal a húzakodás. Komoly almokban akár 5-10 percen át is elhúzakodnak a kölykök. Találkoztam már olyan 8-7-es kiskutyával is, aki annyira fogta a tárgyat, hogy azzal együtt fölemelkedett a talajról. Ilyen kiemelkedő képességű egyedek csak viszonylag ritkán fordulnak elő. Fontos, hogy a kiskutya ne csak puha, hanem kemény tárgyat is hajlandó legyen szájába fogni. A képzés szempontjából legalább ilyen jelentőséggel bír, hogy a kölykök jó étvágya legyenek. A válogatós, finnyásan nyámogva evő egyet kerülendő. Megfigyelhető, hogy bizonyos ösztönformák valamilyen szintig kapcsolódnak egymással, például a válogatós kutya kevéssé intenzív a játékban, sőt, kan esetében, felnőtt korában akár a fedezés terén is. Érdemes megvizsgálni a kiskutya viselkedését csúszós kövezeten, asztal tetején, valamint számára ismeretlen zajinger hallatán is. Az érdeklődő, bátor, felderítő hajlam előnyös. Ha kiválasztottuk magunknak a kiskutyát, győződjünk meg egészségi állapotáról, oltások, féregtelenítés, kan esetén a 2 here megléte, jó harapást, törzskönyv, fültetoválás, stb. Érdemes úgy hazaérni a kölyökkel, hogy odakint még világos legyen. Számára időjárástól függetlenül megfelelően meleg vackot kell készíteni, és lehetővé kell tenni neki a környezetének önálló, de ellenőrzött körülmények között történő felfedezését. A kiskutyával történő játék során arra kell törekedni, hogy azokat a képességeit csalogassuk elő, amelyekre a képzés során szüksége lesz. Ilyen például a labda vagy tárgyelhozás, madzagon húzott tárgy üldözése. A későbbiekben ez lesz az őrzővédő munka alapja. Ez bátran lehet gyakorolni a kölyök 4 hónapos koráig. Ekkor érdemes leállni a zsákmányszerző játékkal, mivel ekkor érkezik el a fogváltás ideje. A kiskutyát 10 hetes kora körül pórászhoz kell szoktatni, és rövidebb sétákat tenni vele, hogy a tágabb világot is megismerje. Nézetem szerint, habár egy kölyök még nem kapta meg a kötelező 3 védőoltást, de a környéken nincs parvóvírus veszély, és ha nem a környék kutyái által látogatott területre visszük ki a kölyköt sétálni, akkor a felfedező körút kutyánk fejlődésére pozitívan foghatni. Ugyanis ez a szocializálódás időszaka. Az emlékezetébe bevésődött emlékképek nagyon sokáig elkísérik a kiskutyát. Ha számára pozitív szakaszon megy át, akkor magabiztos kutya lesz belőle. 4-5 hónapos időszaka körül kezdődik el az a szakasz, amikor elkezd kinyílni a tágabb világ számára, és kialakul a veszélyérzete a kiskutyának. Ebben az időszakban kezdi vizsgálgatni azokat a tárgyakat, amelyeket eddig észre sem vett. Szürkületben szemetes kukát, zörgő zacskót, széllengette zászlót. Ez a kutya idegrendszeri érésének természetes velejárója. Ha ilyenkor kisebb bizonytalanságot tapasztalunk a 4 lábú növendéknél, az nem olyan nagy baj. Amennyiben alapos felderítés után legközelebb már bátran közelít az adott tárgyakhoz, akkor minden rendben van. Ha viszont még több hónap múltán is félszel közeledik a már megvizsgált tárgyakhoz, az idegrendszeri problémára utalhat a kölyöknél. A tényleges munkát a kutyával, ami lényegében előképzés a munkakutyasport számára, körülbelül az 1-8 hónapos kora körül lehet megkezdeni. Ilyenkor kedvező időjárás esetén a nyomkövető gyakorlatokat el lehet kezdeni a kutyával, ha elég érett hozzá. A fegyelmező gyakorlatokban az alapvető parancsok ül, áll, fekszik, illetve pórázon vezetés. Mindezt csak játékos formában szabad tenni, kényszerítve nem. Őrzővédő munkában pedig a fogáskészséget lehet tanítgatni a kutyának. Ennek a tanításánál viszont nem a gazda, hanem a segéd dolgozik a kutyával. A kutya 1 éves koráig el kell jutni odáig, hogy nyomkövetésben a kutya 1-200 lépéses nyomot lekövessen, a lábnyomba tett jutalomfalatokat összegyűjtve, a nyom végére letett tárgyakat megtalálva. A fegyelmező gyakorlatban az alapengedelmességek megléte a cél, illetve hogy a gazda pár méterre úgy tudjon eltávolodni, hogy közben a kutya egy helyben maradjon. Őrzővédő munkában pedig a kutyának meg kell ragadnia a védőkart, és a gazdájára támadó segéddel szemben a póráz végén bátran kell viselkednie. Kiképzés. A nyomkövetés A ágazat tanításánál a legfontosabb, hogy erre a feladatra és az őrzővédő munkára is nem lehet kényszeríteni a kutyát. A nyomkövető munkánál mindenféle kényszerítés, illetve a kutyának a befolyásolása a szabályzat szerint azonnali befejezését jelenti a gyakorlatnak. Tehát olyan módszereket kell alkalmazni a képzésben, amelyek által a kutya érdekelt a sikerben, és ezért ő magát kutatja fel a nyomot. Ennek a tanítási mechanizmusnak az első lépése az, hogy optimális időjárási viszonyok között kimegyünk egy olyan területre, ahol viszonylag puha altalaj van. A gazda lefektet egy rövid nyomot a kutya számára úgy, hogy körülbelül 2-3 lépésenként minden lábnyomba egy-egy jutalomfalatot helyez el. A nyom végére pedig elhelyezi egyik kedvenc játékát, vagy egy tálba a kutya táplálékát. A kutyát oda vezeti a szimatkatlanhoz, ahonnan a nyom indul, s a kutyával megszagoltatja, itt néhány szemjutalomfalatot is el kell helyezni. A kutya a táplálékszagot megérezve, jó evő kutyánk van, azonnal aktív szimatolásba kezd. A gazda megmutatja neki a következő jutalom felé vezető utat, s a fiatal kutya rájön, ha a lábnyomokat végigszagolja, akkor megtalálja a jutalomfalatokat, és később odaér a kedvenc játékához. Ezt megfelelő ideig gyakorolva elérjük, hogy a kutya megérti, az emberi szagnyomot követve eljut a kedvenc játékáig. A kiképzés során a jutalomfalatok száma egyre csökken, a nyom hossza pedig egyre növekszik. A későbbiekben beiktatjuk a kutyának a tárgyjelzést. Ezt úgy tanítjuk meg a kutyának, hogy ezekbe a tárgyakba élelmet rejtünk, és azt csak akkor kaphatja meg, ha fekvéssel jelzi a tárgyat. A későbbiekben elmarad az élelem a tárgyból, ekkor a gazda kézből ad neki jutalomfalatot. A fegyelmező gyakorlatok tanításánál, B ágazat, elsődleges a kutyának a játékkedve, illetve az aportkészsége. Ha jól neveltük a fiatal kutyát, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a nálunk lévő játékát megszerezhesse és azt birtokolhassa. A gazdának nincs más dolga, mint bizonyos vezényszavakra, s ebben a pillanatban, amikor a kutya a kívánt viselkedést mutatja, megjutalmazni az egyetet. A kutya rájön arra, hogy a vezényszóra egy bizonyos időn belül a megfelelő viselkedési formát végzi, akkor a gazdától megkapja a jutalmat. Figyeljünk arra, hogy a kutya gyorsan hajtsa végre a feladatokat. Enyhe kényszerítést szükség esetén nyugodtan lehet alkalmazni, ez számára természetes, hiszen a falkában az erős sorrend kialakításában is alkalmazott praktika a kutyáknál. A gyakorlatsort úgy építsük fel, hogy a kutya később csak a bonyolultabb, nehezebb feladatoknál kapjon jutalmat. A végén pedig eljutunk odáig, hogy a kutya jutalom nélkül is végrehajt egy-egy feladatsort. Az őrzővédő munkánál célágazat, a kutyában lévő valamennyi ösztönös adottságot kihasználjuk. Itt a zsákmányszerző, a védő és a küzdő ösztönt emelném ki. Ezekre alapozva építsük fel a kutya őrzővédő munkáját. Először csak a zsákmányért vívott konkurenciaharc formájában, amit a segéddel vív meg a kutya. Amikor a kutya már jól fogja a zsákmányt, akkor azt neki átengedi a segéd. Később már csak egyre nehezebb és egyre keményebb küzdelem után kaphat zsákmányt a kutya. Vannak olyan gyakorlatok is, amikor a védőkészségét fejlesztjük. Amikor agresszió éri, megpróbálja magát megvédeni, de az őrzővédő gyakorlatoknál ezt az agresszivitást és a zsákmányszerző ösztönt 50-50%-ban kell terhelni a kutyában, és ekkor kiegyensúlyozott kutyát kapunk. Ezt azért fontos megemlíteni, mert az őrzővédő munkára kiképzett kutya nem egyenlő a harapós kutyával. Az őrzővédő sportra kiképzett egyedek általában az átlagnál sokkal kevesebb baleset és veszélyforrást jelentenek a környezetükre, mint egy rosszul nevelt vagy elhanyagoltan felnőtt kutya. Hogyan épül fel a munkakutyasport? Az első időszakban klasszikusan őrzővédő és nyomkövető feladatokra képezték ki a kutyákat. Ehhez pedig szükség volt arra, hogy a kutya fegyelmezett legyen. Kézenfekvő volt az a megoldás, hogy három ágazat legyen. A nyomkövető képesség, a kutya fegyelmező munkájának és az őrzővédő munka elbírálása. Ez a három ágazat maradt meg tulajdonképpen már az 1910-1920-as évek óta. A gyakorlatok természetesen változtak, finomodtak. Így például a nyomkövetés hossza és kidolgozása, valamint a tárgyak jelzésének módja. A fegyelmező munkánál sem az a lényeg ma már, hogy a kutya végrehajtja-e az adott feladatokat, hanem az, hogyan hajtja végre. Mennyire lelkesen, mennyire pontosan, és közben milyen kontaktusban van a kutya vezetővel. Az őrzővédő munkánál pedig az első időben az volt fontos, hogy a kutya bátor legyen és támadjon. Utána már az lett vele szemben a követelmény, hogy a kutyák úgymond kezelhetőek és legyenek, ne csak támadjanak, hanem ha arról van szó, akkor képesek legyenek az akciót beszüntetni, illetve egy mozdulatlan embert a kutyák ne bántsanak, csak hanggal jelezik a kutyavezetőnek. Ezen a gondolatmeneten finomodott odáig a szabályzat, hogy a kutyákon meglátszik a csiszolódás. Egyre részletesebb, egyre pontosabb munkára lesznek képesek. Az 1970-ben bajnok kutyák ugyanazzal a képzési metodikával mára már a kvalifikációs szintet sem érnék el a jelen versenyeken. A mai szabályzat, amely egyébként nemrég változott meg, ha az A ágazatot, a nyomkövetést nézzük először, egy 600-800 lépéses, idegen személy által lefektetett nyomot egy óra időkéséssel kell lekövetni a kutyának. Ezen a nyomon három tárgy van elhelyezve, és négy derékszögű irányváltást, törést nehezíti a kutya munkáját. A kutyáknak ezt a nyomot érdeklődéssel, mélyen tartott orral, intenzíven kell kidolgozni, és lehetőség szerint a nyomvonaltól nem szabad eltérnie. Ha eltávolodik a nyomszártól, vagy túlmegy a törésen, az hibának számít. Az útközben talált nyomhoz tartozó tárgyakat a kutyának pontosan, az előírásnak megfelelően kell jeleznie. Többféle jelzésmód is elfogadott. Leggyakoribb és a szolgálati kutyáknál az egyedül elfogadható a fekvejelzés. Ebben az esetben a kutyának úgy kell feküdnie a tárgyat, hogy annak nyomvonalával párhuzamosnak kell lenni, és a tárgy a kutya két mellső lába között foglaljon helyet. Ha a kutya ferdén fekszik, vagy a lábát ráteszi a tárgyra, esetleg az a hasa alá kerül, az már pontlevonással büntetendő. Mind a három ágazat 100-100 pontot ér. A tökéletes munka pontosan meg van határozva, és az ettől való eltérést mínuszpontokkal büntetik. Egytől kezdve súlyos hiba esetén akár 20 pontig is. A nyomkövetésnél például a tökéletes nyomkidolgozásért 80 pont jár. Ha nem jelzi a tárgyakat, a tárgyak jelzése tehát 20 pont. Ha a kutyavezető bármilyen módon befolyásolja, kényszeríti a kutyát, valamint ha a kutya a lefektetett nyom vonalától 10 méternél messzebb eltér, automatikusan megszüntetik a nyomkövetést, és a kutya további munkája nem értékelhető. A fegyelmező munka szintén 100 pontot ér. Itt van szabadon követés, menet közben ültetés, futás közben fektetés behívással, futás közben megállítás behívással, síkterepen aportírozás 2 kilós aportfával, utána egy 1 méteres magasságú akadály felett átdobott 65 dekás aportfával, majd fertepalánkon át történő aportírozás egy szintén 65 dekás aportfával. Ezt követi az előreküldés gyakorlat fektetéssel és az egyhelyben maradás gyakorlat. Ez a következőképpen néz ki. 2 versenyző felmegy a körülbelül futballpálya nagyságú területre, ahol az egyik kutya helyben maradással kezd, ami alatt a gazda a rejtek helyre vonul. Ezen idő alatt a másik versenyző az előírt gyakorlatokat hajtja végre. A helyben maradó kutya nem foglalkozhat a pályán a munkáját végző ebbel. Amikor a pályamunkát végző kutya befejezte munkáját, azok feladatot cserélnek. A kutyák idegrendszerét a fegyelmező gyakorlatok közben 2 módon is tesztelik. Az egyik, hogy egy 6 mm-es fegyverből 2 lövést adnak le szabadon követés közben, amit a kutyának figyelmen kívül kell hagynia. Valamint keresztül kell haladnia egy 4 fős csoporton, amelyet meg is kell kerülnie, s közben a kutya nem törődhet a csoport tagjaival, nem félhet tőlük, nem lehet agresszív velük. Az alapvető gyakorlat, amelyre a legfőbb hangsúlyt helyezik, hogy a kutya végig figyeljen, felvezetőjével mindvégig maradjon kontaktusban, gyors és pontos feladat végrehajtó legyen. Mindez azt eredményezi, hogy a kutyák nagyon kihegyezett, feszült idegállapotban vannak végig. Csak azok a kutyák érhetnek el komoly pontszámot a szabályzat szerint, amelyek magas szintű apportkészséggel rendelkeznek, nagyon komoly terhelhetőségűek, koncentráló képességük mindvégig maximális a fegyelmező gyakorlat alatt. Például a behívásra a kutyának vágtában kell haladnia a felvezető felé, és előtte az utolsó pillanatban fékeznie kell, majd le is ülnie. Utána vezényszóra lábhoz kell mennie. Az aportfa kidobásánál nyugodtan kell ülnie, majd amikor őt a felvezető a tárgy után küldi, sebesen kifutnia a fáért. Azonnal fel kell vennie, majd ugyanolyan iramban be kell hoznia a kutyavezetőnek. Előtte le kell ülnie. A kutya az aportot eközben nem rághatja, azt a szájában nyugodtan kell tartania, vezényszóra azonnal át kell adnia a gazdájának. Utána a lábhoz parancsra rögtön lábhoz kell mennie. A másik látványos feladata a fegyelmező munkának az előreküldés fektetéssel. Itt a kutyának a pálya egyik végéről pár lépés megtétele után az előre vezényszóra kell körülbelül 30-40 métert gyors vágtában megtennie, és a feküdj parancsra azonnal lefeküdni. A magas szinten képzett kutyák ezt a feladatot úgy hajtják végre, hogy szabályosan csúsznak a fűben a feküdj vezényszóra. Ennek a gyakorlatnak a modern szabályzatban a fektetési része a nehezebb feladat, mivel a kutyának gyors vágtából kell azonnal lefeküdnie. A következő ágazat az őrzővédő munka, C ágazat. Itt a kutyának az első feladata, hogy a pályán, amelynek mindkét oldalán 3-3 fűrészpalánk van elhelyezve, úgy kell azokat átvizsgálnia, hogy közben a kutyavezető középen marad, halad. A kutyát a felvezető felváltva jobbra és balra küldi, a kutya közben kerüli a palánkokat, míg nem elérnek a pálya végébe. A 6. palánk mögött egy beöltözött védőkarral és bottal ellátott segéd áll passzívan. A kutyának ugatással kell jeleznie, hogy személyt talált. Az új szabályzat szerint 20 másodpercig aktívan kell jelezni és őrizni a segédet, és csak ekkor mehet be a felvezető a kutya mögé. Közben a kutyának továbbra is ugatással kell jeleznie az elbújt szemét, és amikor a kutya megkapja a lábhoz parancsot, annak azonnal eleget kell tennie. Ekkor a felvezető a segédtől mintegy 3-5 méterre áll. A felvezető a rejtekhely mögül kilépteti a segédet, és a kutyát egy előre felfestett pontra fekteti. Itt a kutya és a segéd között 5 méter távolság van. Régebben ekkor a felvezető elkezdte átvizsgálni a rejtekhelyet, a kutyának pedig őriznie kellett a segédet, majd az elkövető megpróbált elmenekülni. Ezekből mára csak annyi maradt meg, hogy a kutyát egy meghatározott pontra szabadon követéssel ki kell vinni, és ott le kell fektetni. A kutyavezető elmegy a palánk mögé, és ez idő alatt a bíró utasítására a segéd megpróbál elmenekülni. A kutyának őt egy meghatározott pontig utol kell érni, és erőteljes fogással meg kell állítania. A védőkar megfogásának mélynek kell lennie, s a kutya szájának a karral tele kell lennie. Az ebnek nyugodtan kell tartania a védőkart, de csak a védőkart foghatja meg. A védőkar egy speciálisan kialakított védőfelszerelés, amely védi a segédet a kutya harapástól, de a kutya számára kényelmes fogófelülete van. A ráfogás után, amikor a segéd beszünteti a menekülést, a kutyának vezényszóra azonnal el kell ereszteni a segédet, és aktívan őriznie kell. Aktív őrzés alatt azt értjük, hogy a kutyának vagy ugatnia kell, és ezzel egy helyben tartani a segédet, vagy amelyik kutya némán őriz, annak nagyon feszülten kell figyelni, hogyha a segéd megpróbálna menekülni vagy támadni, a kutya erre azonnal tudjon reagálni, és megfogja őt. Ez esetben a kutya elkapja, majd elengedi a menekülő szemét, aki viszont 5 másodperccel később rátámad és megpróbálja elkergetni. Ekkor a kutyának erősen rá kell fognia a segédre, aki a kezében lévő sérülést nem okozó bottal 2 ütést mér a kutyának nem érzékeny testájára, lapocka, comb. A kutyának az ütéseket figyelmen kívül kell hagynia, közben energikusan kell fognia a védőkart. Amikor a segéd felhagy a támadással a felvezető parancsára a kutyának, őt el kell eresztenie. Ekkor a kutyavezető oda megy a segédhez, és kísérni kezdi őt. Ellépteti a segédet magától mintegy 5 méterre, ott megfordítja, és a bíró által meghatározott vonalon mintegy 30-40 méteren át kíséri a segédet. A kutyának ekkor szabadon követésben kell pontosan láb mellett lennie. Eközben a kutya szemének mindvégig a segéden kell csüngenie. A bíró jelére a segéd hirtelen megfordul és rátámad a kutyavezetőre. A kutyának ezt haladéktalanul egy erős, energikus fogással meg kell akadályoznia, közben a segéd botütés nélkül fenyegeti a kutyát. A felvezető parancsára a kutya elengedi a segéd karját, majd ezt követően ruha átvizsgálás következik, ami azt jelenti, belép a kutyavezető, leülteti a kutyát, ellépteti hátra a segédet, mintegy 3-5 méterre, és vezényli neki a kézfeltartást, illetve a lábterpeszt, ekkor lefekteti a kutyáját, majd ellép a segéd mögé, és egy jelképes ruha átvizsgálást végez. Ezek az elemek tulajdonképpen a szolgálati kutya kiképzésből maradtak benne a sportkutyázásban. A felvezető az átvizsgálás után leteteti a segéd kezét, visszamegy a kutyához, a fekvésből felülteti, és a kutyával beáll a segéd jobb oldalára. A kutya a felvezető és a segéd között helyezkedik el, és szoros mellette kísérésben haladnak. A kutya a segédet oda kíséri a bíróhoz, és ezt követően felmegy a pálya egyik végpontjára a felvezetővel, ahol sor kerül az úgynevezett szembetámadásra, vagy más néven a bátorság próbára. Ekkor egy másik segéd váltja fel társát. A segéd a pálya egyik végéből szembe fut a kutyavezetővel. A felvezető felszólítására a segéd nem áll meg, mire a felvezető elengedi a kutyáját, aki szembe fut a segéddel. A kutyának ezt a szembefutást figyelmen kívül hagyva kell a segédre törnie. Őt nagy lendülettel, energikus fogással kell megállítania. A megfékezett segédet elengedi a kutya, ekkor a segéd újra visszatámad, az ismét lefogott segédet a kutya később újra elengedi. Az eresztéstől a gazda beérkezéséig, ekkor a kutya körülbelül 30 méterre van gazdájától, aktívan kell őrizni a segédet. A gyakorlat ruha átvizsgálással és bekíséréssel ér véget. A munkakutya fontosságát az is mutatja tenyésztési szempontból, hogy nem csak a német juhászkutyánál, hanem más, az úgynevezett munkavizsgára kötelezett kutyáknál is végre kell hajtani az alapszintű őrzővédő munkakutyasport gyakorlatot. Ezen fajták a Doberman, Rottweiler, Boxer, Óriásnauzer, stb. Körülbelül 15 fajtát érint ez a korlátozás. Sajnos egyes szövetségek egyre jobban eltérnek ettől, és a kutyafajtákon belül a munkakutyasportra, illetve a szolgálatra egyre kevesebb egyed lesz alkalmas az egyéb fajtájú kutyák közül. A munkakutyasportra kiképzett kutyák etetése. Időnként a szakemberek között is viták szül a tápkérdés. Tapasztalatom az, hogy némi kiegészítéssel a jó minőségű táp megfelelő energiát biztosít egy sportkutya számára is. Kiegészítő élelemnek húst adok, disznóhúst csak főtt állapotban szabad kutya elé tenni, és a csirke combcsontját, üreges csont sem szabad neki odaadni. Az is a tápaletetés mellett szól, hogy az esetleges otthoni főzőcske után a verseny időszakában tápot kellene kapnia a kutyának, főzési lehetőség hiányában, ám az élelemváltás hasmenést is okozhat a kutyának. Többünk véleménye, hogy nem minden táp esetében fedi a valóságot az, amit a gyártók tápösszetételnek feltüntetnek a tápot tartalmazó zsákon. Itt a beltartalmi értékekre, a felhasznált alapanyagok minőségére gondolok elsősorban. Ki kell választani egy olyan tápcsaládot, amitől a kutya széklete megfelelő állagú, könnyen végzi el a dolgát, és amitől kutyánk jól néz ki, és szívesen is fogyasztja azt. Ha ezek a kritériumok teljesülnek, akkor teljesen mindegy, hogy mi a táp neve. Tapasztalatom szerint a sport és versenykutyák számára ajánlott, a közepesnél jobb minőségű tápoknak az ára az átlagosnál magasabb. A táp beltartalmi értékére is oda kell figyelni. Általában a sporttápoknak 30% a fehérje és 18-20% a zsírtartalma. Az én tapasztalatom az, hogy ezeket csak nagyon nagy megterhelésű, sokat és intenzíven mozgó kutya számára célszerű adni, például szánhúzó kutya. Egy munkakutya sportban résztvevő kutya napi 1-1,5 órát mozog intenzíven. Számukra megfelelőnek tartom a 25% fehérje tartalmú és 10% zsírtartalmú tápot. A túlságosan magas fehérje tartalmú tápoknak az a hátulütője, hogy a kutya veséje, illetve egyéb más szerve megsínli a túl nagy energiabevitelt. Másrészt emiatt túlsúlyos lesz a kutya, ami kerülendő. A kutya tartása. Általában a versenykutyákat mindenki kombinált módon tartja. Ez azt jelenti, hogy a kutya családban él, de nagyjából egy 3x2 méteres box az igazi lakhelye. Véleményem szerint versenyidőszakban nem jó, ha a kutya a nap 24 órájában együtt van a gazdájával, mivel akkor számos vezényszó hangozhat el, illetve olyan probléma adódhat, amelyeket rendezni kell. Mindez folyamatosan terheli a kutya idegrendszerét, és zavarólag hathatnak akkor, amikor a kutya kilép a pályára. Amíg nem közeleg a verseny, addig a kutyák teljes értékű családi életet élhetnek. A kutyák, amelyek így vannak tartva, sokkal feltöltöttebben lépnek a pályára, a versenyen, és lelkesebben vesznek rajta részt, mint az egyvégtében kennelben tartott társaik. Életképek. A sportkutya fegyelmezettsége. Az első igazi versenykutyámmal, Tigivel történt. Megnyertünk egy versenyt, ami kupákat és kerékpárt is jelentett, ráadásul a tombolán a főnyereményt is mi gyűjtöttük be, egy nagy szállítókeretet. Olyan sokáig tartott a verseny, hogy mire minden elrendeződött, már este volt. Miközben az autón felé igyekeztem, azon töprengtem, csomagtartójába miként fog beférni a sok nyeremény. Ha nehezen is, de megoldódott a kellemes probléma. De hát csak nem illik így továbbállni, hogy ne köszönjek el a többiektől, gondoltam, és visszamentem elbúcsúzni. Tigivel indultam vissza, akit nem akartam bevinni a büfébe, ezért az épület mellett lévő kerti székek elé fektettem őt. A barátok újabb gratuláció áradattal halmoztak el a büfében. Néhány szót még a versenyről is váltottunk, majd sarkon fordultam, és rohantam az autóhoz, és már indultam is. 4 kilométert tehettem meg, amikor egy éles kanyarban a temérdek holmi nagy zajjal megrázkodott a hátam mögött. Csak nehogy a szegény kutyámra rádőjön a sok nyeremény, fohászkodtam. Majd hirtelen a fejemhez kaptam. Te jó ég, hát a kutyát a büfé mellett felejtettem. Erősen fékeztem, gyorsan megfordultam, és már robogtam is vissza Tigiért. A büfé mellől a kerti székeket már elhorták, a büfé is bezárt, de a kutyám pontosan ott feküdt, ahol hagytam. Doris kiképzésen volt nálam. Aktív kutya volt a munkában, de a macska kergetésben is. Én viszont ez utóbbinak már nem voltam feltétlen híve. Egyszer séta közben egy macska ugrott fel a kutya óra előtt, aki persze rögtön utána vetette magát. Hiába szóltam azonnal a zsákmányszerző ösztönének engedelmeskedő kutyának, az a fülebottyát sem mozdította a visszahívási parancsra. A kutya és a macska között egyre vészesebben csökkent a távolság, már-már a kutya órát csiklandozta a macska farka, amikor rákiáltottam Dorisra, feküdj! A kutya azon minutumban hasra vágta magát és várta, hogy engedelmessége jutalmául megkapja tőlem kedvenc játékát, a labdát. Az őrzővédő ösztön. Cicero Rottweiler kankutya volt, a szomszéd tulajdona, de nap mint nap foglalkoztam vele, 18 hónapos korában sajnos elpusztult. Nagyon jó képességű kutya volt. Emiatt talán lelkesebben foglalkoztam vele, mint a sajátommal. Egy kaszálon haladtunk át a kutyával, amikor a földtulajdonos elég durva szavakkal belénk kötött. Szóltam a kutyának, hogy készüljön fel egy esetleges támadásra, majd a gazdától 5 méterre lefektettem a Rottweilert. Én pedig a gazdához ballagtam. Kulturált emberhez méltó módon beszélgetésbe elegyedtem a hangerejéből egyre jobban leadó emberrel. 1/4 óra is eltelt már, épp arról beszélt a férfi, hogy neki is van egy kutyája, meg nyulakat is tart. Közben le akarta rajzolni nekem a földre, hogy merre is lakik. Eközben lehajolt, és én sem figyeltem eléggé, mert az ember a földön lévő kapája felé nyúlt, hogy azt arrébb tegye. Alig emelte fel a kapát 10 centire a földtől, amikor a szájkosárban lévő kutya nekiugrott a mit sem sejtő embernek, és szinte beledózerolta a földbe. A kutyát azonnal visszafektettem előző helyére, majd a gazdát felsegítettem a földről, és magyaráztam neki, hogy miért is történt, ami történt. Az ember a kapát a földnek szögezve állt, szeme sarkából pedig egyfolytában a kutyát leste. Néhány perc múlva aztán gyorsan elköszönt tőlem a férfi, és sietős léptekkel hazafelé indult. Az ösztönös képesség megnyilvánulása. Szomszédom következő kutyája is Rottweiler fajtájú volt. Az volt a kutyatulajdonos kérése, hogy tanítsam meg ebeinek a házőrzést. Egyik barátomat megkértem, hogy játssza el a betörő szerepét, én pedig tanítgattam a két kutyát. Az esetnél jelen volt szomszédom 4 hónapos Rottweiler kölyke is. A kiskutya észrevette, hogy itt valamiféle harci szituáció van kibontakozóban. Támadás érte a portát. Fiatalos esetlenségével odament a segédhez, és teljes erővel bokán harapta. Az ember lábaszárán csimpaszkodott úgy, hogy róla a kiskutyát erővel kellett lefeszegetni, te még kicsi vagy, inkább menj sétálni. A későbbiekben ezt a kiskutyát mindig el kellett zárni, ha a házőrzésre tanítottam a többi kutyát. A következő történetben szintén egy talpra esett Rottweiler kölyökről lesz szó. Picik korában nézegettük a képességeit. Öcsém feladata volt, hogy gonosz emberként lépegessen a kutya felé. A kiskutya megugatta a testvéremet, én pedig bátor viselkedéséért megdicsértem a kölyköt. A 3. gyakorlás után annyira felbátorodott a kiskutya, hogy előle öcsémnek nem maradt más menekülési útja, mint fára mászni. Ez a kutya később egy lovászhoz került. A kutya lényegében minden képzés nélkül 8 hónaposan gazdája segítségére sietett. A lovászok egy része nem veti meg az italt. A kutya tulajdonosa a kocsmában összefutott egy régi riválisával. Az illető egy karóval támadt a kutya tulajdonosnak. A fiatal kutya résen volt, és egy pillanat alatt földre vitte a húsángos embert.